Rádió Egyetem. Bevezetés a művészet történetbe. Henrik Wölflin és a stílus történet. Rényi András előadása.
Úgy emlékszem, hogy a legutóbbi alkalommal ott hagytam abba, hogy világossá akartam, nem tudom, mennyire sikerült a stílus kritika és a stílus történet közti különbséget. Tehát, hogy a stílus kritikával kapcsolatban ez volt az a kérdés, olyan kérdések tartoznak ide, mint a attribúció, datálás, műtárgyak beazonosítása. És a múltkor, ha jól rémlik, akkor elmeséltem a Holbein Streitot, ugye a Holbein képnek a történetét, az azzal kapcsolatos nagy vitát, amik egy ilyen igazi stíluskritikai vita volt a 19. század második felében. Korábban ugye említettem a Vermeer kép attribuálásával kapcsolatos ellentmondásokat, emlékeznek rá a Peter de Hoogh-nak. Tulajdonították eredetileg, és aztán utólag csak Bürger Toré lesz az, aki vissza, vagy pontosan odaítéli Vermeernek a képet, és azóta ezt már nem vitatja senki, ezt az attribúciót. És ugye múltkor beszéltem a Morelli-féle módszerről, mint egy olyan tipikus 19. századvégi pozitivista módszerről, amely kifejezetten abban segít, hogy tárgyakat visszavezessünk azokhoz a kezekhez, azokhoz a faktuális kezekhez, akiktől származnak. És azt hiszem említettem a múltkor már így futólag a Rembrandt kutatással kapcsolatban, hogy ez egy mennyire csapda a helyzet, amikor a tudomány azt hiszi, vagy azt szeretné hinni magáról, hogy birtokába tud kerülni, vagy birtokába kerülhet valamikor is olyan abszolút biztos eszközöknek és technikáknak, amellyel egyértelműsíteni lehet, hogy X vagy Y képet Z vagy G művész kezéhez, és nem valaki másnak a kezéhez lehet kötni. Most nem akarok azon spekulálni, hogy hogy alakul ki, és miért tapad bizonyos értelemben szükségszerűen hozzá a művészet történethez ez az eredetiség mánia, az eredeti kultusza, hogy hogy alakul ki a művész szerepe körül egy olyan, a művész személyiségnek egy olyan kultusza, amely a műalkotások egyedüli és kizárólagos forrásának a művészi géniuszt és a művészi kéz spontán és természetes mozdulatát tekinti, hogy miféle sok évszázadra visszamenőleg az ideatamból, a művészi ihletettség különböző esztetikáiból, különböző romantikus elképzelésről és ezerféle más egyébből tevődött össze az a furcsa képzet, az a furcsa konglomerátum, hogy a művészt hogy képzelik el a 19. század második felében, mint olyan kivételes géniuszt, akinek minden mozdulata, minden sóhajtása, minden otthagyott új lenyomata, valahogy az autenticitás, valahogy a hitelesség, valahogy az ős eredetiségnek az aurájával van és lesz körülvéve. És hogy jön létre a 19. század második felében a művészek kultuszából, a művészeknek az így fölfogott, minden művészet eredeteként fölfogott művészi zseni kultuszából, hogyan jön létre a művészet történet tudománynak egy olyan nagyon masszív ága, amelyről én itt most nem fogok beszélni, de ami nélkül tulajdonképpen nem nagyon lehet megérteni azt, hogy miért alakul ki aztán a stílus történetben, miért jön létre a stílus történet, és miért lép fel azok az igényekkel, amikről ma viszont fogok beszélni. Tehát magyarán az az ága, amit úgy nevezünk, hogy életrajzírás, művész életrajzírás. Itt nagyon komoly, jelentős kutatókról kellene megemlékezni. Most, miután nem tudományos történeti előadást tartok, ezt most nem akarok belemenni olyan figuráknak a jellemzésébe, amilyen Hermann Grimm volt, vagy Carl Justi volt. Grimm vagy Justi, ők írják meg a 19. században a legnagyobb becsben tartott géniuszok. Michelangelo, Raffaello, Justi például ilyen vaskos könyvet írt Velázquezről, Velázquez és évszázada címmel. Ezek hallatlan nagy tudású emberek voltak, rengeteg mindent ismertek ebből a művész, ezeknek a művészetnek az életrajzából, életművéből, ismerték a körülöttük levő egész kulturális, történeti, szociológiai hátteret. Ráadásul többnyire igen jó modorról, jó stílusban írtak, jól élvezhető szövegeket állítottak elő. A lényege az volt, hogy úgy gondolták, valahogy az a képzet alakult ki, hogy a műalkotások magyarázatának a legjobb módja az, hogyha a műalkotásokat a zseni környezetének egy részletes rajzával, a zseni életrajzával és a életrajzából vezetik le, illetve abból magyarázzák meg. Ezzel magyarázzák a motivumokat, a helyszíneket, a képeken látható ilyen-olyan hivatkozásokat, és mint egy ilyen nagy kulturális tablót, kultúrtörténeti panorámát rajzolnak a művek, illetve az alkotók köré. Ezek, mondom, nagyon kiváló műértők voltak, kiváló fölkészült tudósok, nagyon sokat olvastak, nagyon sok mindent ismertek, élőben ismerték ezeket a műveket, amelyekről írtak. Mégis azt merném megkockáztatni, hogy a szónak abban a szigorú értelmében, ahogyan az első órán megpróbáltam elmagyarázni a paradigma Kuhni fogalmával, hogy mi a tudományosság normája, ezek tömpen nem voltak tudományos munkák. És még egyszer szeretném nagyon világossá tenni, hogy ne keverjük össze a tudományosság, nem azonos a nagy tudással vagy a sok tudással. Nagyon sokat lehet tudni, és nagyon gazdag, és lehet, hogy még értékesebb is az a tudás, amit egy nem tudományos agy állít elő, de a tudományos tudás más típusú tudás, mint a nem tudományos. Tulajdonképpen a stílus kritikai módszer, tehát a Morelli féle eljárások, emlékeznek az apró tárgyi részletek összehasonlítása, tipizálása, a művek, művésznevekhez való hozzárendelése, maga is úgy jelenik meg, mint egy ilyen kondíció sine qua non-ja, mint egy ilyen elengedhetetlen feltétele minden művészettörténeti munkának, hiszen tudnunk kell, hogy mik azok a tárgyak, amelyekről írunk, tudnunk kell, hogy kikhez lehet őket rendelni, tudnunk kell, hogy milyen művészek dolgoztak egy adott korszakban, kik között lehet szétosztani a műveket, tudnunk kell, hogy, és inkább tudjuk, mint ne tudjuk azt, hogy ki csinálta a műtárgyakat. Amikor azt mondom, hogy stílus történet, akkor egy radikálisan más dologról beszélünk. Ennek a tudománynak a megalapítóját úgy hívták, hogy Alois Riegel. Ő volt ennek a legridegebb, legszigorúbb, legkonzekvensebb, legkövetetesebb képviselője, és ma mégsem erről fog beszélni. Ennek az az oka, hogy ha Riegelről kell elkezdeni beszélni, akkor legalább 2,5 évet kéne ezzel itt eltöltenünk. Ezzel nem szeretném önöket sem megterhelni, meg magamat sem olyan nagyon. Mindenesetre a tény, hogy Riegel egy jelentékeny, nagy paradigma alkotó tudós volt, a stílus történeti paradigma megalkotója, a művészettörténet, mint szigorú tudomány megalapítója. Ugyanakkor a paradigma, amit létrehozott, az éppen azért lehetett paradigma, mert nagyon gazdag, nagyon változatos módját tette lehetővé a műalkotások tudományos kezelésének. Sokféle stílus történet létezik. A paradigma sokféle lehetséges stílustörténeti elbeszélést, stílustörténeti magyarázatot, stílustörténeti leírást tesz lehetővé. Amikor azt mondom, hogy Riegel dolgozta ki ezt a paradigmát, akkor ez nem azt jelenti, hogy az általa művelt művészettörténet automatikusan bármire alkalmazható, és azt se jelenti, hogy mindenki ezt alkalmazta. A paradigma az csak azt jelenti, hogy ő jelölte ki azokat az alapvető normákat és azokat az alapvető szabályokat, amelyek mentén a művészettörténet innentől fogva legalább 2-3 évtizedig túlnyomó részt, tulajdonképpen azt jelenti, a II. Világháborúig Európa szerte az uralkodó egyetemi diskurzusokat, az egyetemi diskurzust uralta. Ez a bizonyos stílus történeti beszédmód. És azért gondoltam, hogy erről most itt a bevezetés alkalmával egy kicsit beszélnék, mert van egy szép példája ennek a stílus történeti beszédmódnak, és a múltkor már érintettem röviden a Stilfragennek ezeket az ábráit, ha emlékeznek rá, majd mindjárt vissza fogok térni. Most nem erről akarok beszélni, hanem Wölflinről, Heinrich Wölflinről, aki viszont egy nagyon fontos művészettörténeti alapkönyvében, ezt el is hoztam magammal, és ha valaki komolyan gondolja, hogy a művészettörténet szakra jön, az próbálja ezt beszerezni. Nem lesz könnyű dolga, mert ez 1969-ben, vagy mikor jelent meg, 69-ben jelent meg, és nem tudom, hogy van-e új kiadása, nekem már csak egy ilyen döglött régi példányom van, de ez egy alapkönyv a művészettörténeti szaktudománynak. Wölflinek a Művészettörténeti alapfogalmak című könyve, a stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben, az a címe, hogy német a címe, egy kunstgeschichtliche Grundbegriffe, és ez magyarul azt jelenti, hogy művészettörténeti alapfogalmak. 1915-ben jelent meg, És az az alcíme, hogy a stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben. A mai rendelkezésünkre nagyon rövid időben tömpen semmi más, nem csak egy ötlen összehasonlítást szeretnék csinálni. Két kép között, amit Wölfflin követ el, az egyik Dirk Bootznak, Szent Lukács Adonát festi című képe, és a másik a Vermeer a festőművészet című kép, amiről tömpen baférébe, mint egy ilyen esettanulmányként, vagy állatorvosi lóként beszélünk. Mert hogy Wölfflin hasonlítja ezt a két képet össze stílus történeti szempontból. Na most, hogy mi ez? Hát ehhez egy picit el kell mélyülnünk a stílus fogalmába, illetve a stílus történet problémájának az alapvetésébe. Lényegében úgy, ahogyan ezt Riegel tette meg, illetve úgy, ahogyan tőle tömpen függetlenül Wölfflin maga is kidolgozza a maga stílus fogalmát. Azt hiszem, hogy erről már korábban beszéltem, de ha nem, akkor most megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Emlékeznek, talán beszéltem korábban a múzeumról, hogy mi a múzeum, hogyan létre a múzeum. Emlékeznek erre a dologra? A Kunst und Wunderkamerekről, vagy a Chambre de Curiosité, így is hívták őket, a különlegességek, ritkaságok gyűjteménye. A 19. századi múzeum, mint tudományos intézmény, abból a megfontolásból jön létre, hogy ezeket a korábban többnyire magántulajdonban lévő, főúri tulajdonban lévő nagy gyűjteményeket valamilyen módon tudományosan egységesíteni és feldolgozni szükséges. Egyrészt a nyilvánosság elé kell őket vinni. Emlékeznek, elmeséltem a Csernyin gyűjteménye kapcsolatban, hogy ott is, ugye ez is egy magángyűjtemény volt is, hogy merült fel az igény, hogy hozzáférhetővé tegyék, látogathatóvá tegyék mások számára, az egyszerű polgári közönség számára. De a múzeummal kapcsolatban az is fölmerült, hogy a múzeum legyen egy tudományos intézmény, föl is dolgozza azokat a tárgyakat, amiket gyűjt, és valamilyen módon rendet csinál a nagy zűrzavarban, ami ezekben a tárgyakban, ezekben a gyűjteményekben összegyűjt. Egy ilyen Kunst und Wunderkammerben úgy tessék elképzelni, hogy tengeri csillagok, ritka ásványi kövek, különleges afrikai faragványok, ázsiai illatosító tartók, vagy illatszertartók, görög szobortöredékek, reneszánsz festmények, grafikák és ötvös tájak, és a legtöbb különféle fajta csinos csecsebecse előfordult. A 19. század tudományos gondolkodása nem bírta elviselni ezt az űrzavart. És egy hosszú folyamaton keresztül, hosszú folyamatban telt, mire a múzeumok szakosodása kialakul, és a gyűjteményeket elkezdik szétszedni valamilyen szakterületi tagolódás szerint. Külön kerülnek a természettörténeti vagy természettudományhoz tartozó tárgyak, külön kerülnek az etnográfiához, néprajzhoz, idegen kultúrákhoz tartozó tárgyak, külön kerülnek az iparművészet, kisművészetek, használati tárgyak, különböző technikai eljárásokat demonstráló tárgyak, és külön kerülnek a műalkotások is. Ha elmennek Bécsbe például, nagyon szép példája ennek, a Kunsthistorisches Museum az egyik oldalon, ahol a Vermeer kép is van, középen Mária Terézia szobra, és a másik bal oldalon van a Naturhistorisches Museum, a természettörténeti múzeum, a művészettörténet és a természettörténet, két különböző történet, két különböző szakma, két különböző épület, két különböző gyűjtemény, más és más tagolási, gyűjtési, rendszerzési szempontokkal. És általában a Burg irányában ott van egy harmadik épület, az Ethnographisches Museum, etnográfiai múzeum, ahol ugye az Európán kívüli, illetve az európai, de néprajzi jellegű tárgyakat gyűjtik és rendszerezik. Épületenként, intézményenként különválnak, tehát a különböző szakterületek. A művészet történet nevű szakterület, a Kunsthistorisches Múzeumnak a gyűjtőtere, hogyha most Bécsbe akarunk maradni, evidens módon áll, mindenki tudta, mit kell ide tartoznak tekinteni, ide tartoztak a festmények, a szobrok, a grafikák, rajzok, De már az épületeket, ugye nem lehetett ebben a gyűjteményben, az épület maketteket sajnos tárolták ebben a gyűjteményben. Az iparművészetet meg teljesen külön tartották. Úgy tűnt, mintha a tárgyaik szerint, ezek a tárgyak, a műfajuk szerint ezek a tárgyak világosan elkülöníthetők lennének, és egyértelmű rendszerben lennének sorolhatók. A 19. században mániákusan keresték azokat a közös jegyeket, amik egy-egy tárgyat összekötnek egy másikkal, ami alapján egy csoportba, egy rendbe rendezhetők, és azon belül jól tagolhatók. Alois Riegelről azt kell tudnunk, ez most nem ő, hanem Riegelről, akivel az előbb kezdtem beszélni, Alois Riegelről azt kell tudnunk, hogy ő a Bécsi Iparművészeti Múzeumnak volt az osztályvezető, a textil osztálynak volt a vezetője a 1880-as évek második felétől. Tehát egy iparművészeti múzeumban dolgozott, ahol nagyon sokféle, nagyon heterogén tárgyak voltak egymás mellett. Faragványok, textíliák, edények, gemmák, ornamentika és mindenféle egyéb fajta, különös fajta tárgyak. Riegel azt a közös nevezőt kereste, ami ezeket a tárgyakat egy adott kultúrán belül, egy-egy adott időszakon belül, egy adott földrajzi egységen belül összekapcsolja egymással. És ezt a közös nevezőt találta meg a stílus fogalmával. Hogy mi a stílus, az egyáltalában nem evidens. Egészen pontosan, hogy Riegel hogy fogta fel a stílust, az nem olyan könnyű megragadni, és megpróbálom most önöknek röviden elmondani. Mert a múltkor azt hiszem beszéltünk el, amikor a borkóstolással kapcsolatban, itt beszéltünk a borral, amit ilyen analógiáként hoztam. Emlékeznek, ott is az volt a probléma, hogy hogyan lehet megmondani, hogyan lehet kimondani egy individuális tájnak a sajátszerűségét. Ugye csak úgy, hogy találunk olyan közös nevezőket, amelyek más hasonló jellegű, mondjuk adott esetben borokkal összeköti őket, és akkor ezeket a bizonyos... És emlékeznek, azt is elmondtam, hogy ehhez kell egy nyelv, amelynek a segítségével ezeket a különböző sajátosságokat le lehet írni, illetve minden egyes fajta illatot, ízt, amit az ember érez a szájában, azt bizonyos típusú komponensek, alkotó elemeknek a képletébe lehet átfogalmazni. Na, a stílus tulajdonképpen nem más, mint egy olyan zárt rendszere azoknak az alkotó elemeknek, amelyekben tárgyak egymással művészet történeti szempontból összehasonlíthatók lesznek. Tehát szeretném nagyon világosá tenni. A stílus fogalma az első művészet történeti paradigmában azonos a művészi fogalmával. Valami azért lehet a művészet történet tárgya, mert van stílusa. Minden, aminek van stílusa, az a művészet történet tárgya. A legfontosabb tehát, amiről a művészet történésznek meg kell győződni, amikor egy tárgyat a kezébe vesz, hogy van-e stílusa. A stílusok adott rendszerében megfelel annak a kritérium rendszernek, ami a stílust alkotja. Ezeket a rendszereket, ezeket a kritériumokat előre rögzíteni kell. Meg kell mondani, hogy melyek ezek az elemek. Egy mátrixot kell felállítani, és azt kell mondani, hogy bármelyik tárgy, amik ennek a mátrixnak az elemeivel rendelkezik, azoknak valamilyen kombinációt előállítja, annak van stílusa. És amelyik ebben a rendszerben nem illeszthető bele, az nem a művészettörténet kompetenciába tartozó tárgy. Ez azonban egy nagyon radikális állítás, egy rendkívül radikális leszűkítése a művészettörténeti érdeklődésnek. Például az következik belőle, hogy mellékes az, hogy egy műalkotásnak mi a funkciója, hogy oltárkép volt-e, reprezentációs kép volt-e, magáncélú volt-e, nyilvános volt-e, ilyen-olyan-amolyan specifikus használati igényeknek megfelelte. Ha van stílusa, jöhet. Akármi is volt ebben a szempontból egyébként a használatmódja. Érdektelen az, hogy mi a művészettörténet, a radikális művészettörténet, érdektelen az, hogy mit ábrázol, hogy ábrázol-e egyáltalán bármit is. Sőt, Riegel azért tudta olyan kristálytisztán kidolgozni a stílus alkotó tényezőknek a rendszerét, mert előszeretettel, ezt a múltkor említettem, hogy ornamentikákat hasonlított össze egymásra, előszeretettel vizsgált olyan tárgyakat stílus történeti szempontból, amelyeknek egyáltalán semmilyen ábrázoló funkciók nincs, ahol semmilyen tartalmi várakozás, semmilyen tartalmi előítélet, vallási, szellemi, filozófia vagy egyéb hasonló irodalmi gondolat nem zavarja a stílus tiszta érvényesülését. amiből ugye az is következik, hogy olyan képekben, ahol egyébként a tartalmak zavarnák, ott meg ezeket a tartalmakat el kell hárítani. A művészettörténész, amikor stílustörténettel foglalkozik, akkor nem foglalkozik ikonográfiával, szellemi, szimbolikus értékvilágokkal, értékrendszerekkel, világnézet és egyéb kérdések. Ezek mind olyasmik, amik kívül vannak a stílustörténet kompetenciáján. És ezért van az, hogy a stílustörténet nem foglalkozik a műalkotások attribúciójával sem. Hibátlan lehet egy műtárgyat elemezni akkor is, hogyha a mester saját kezi munkája, és akkor is, hogyha egy tanítványi munka, vagy egy jelentéktelen követője. Például itt az egyik, amit összevetünk itt egymással, Dirk Bootznak egy követői képe lesz. Dirk Boots egy kitűnő festője volt a 16. századi fordulójának, német alföldi festő volt. Wölflinnek a saját stílustörténeti demonstrációja az nem az eredetire van szüksége, vagy nem Dirk Boots eredeti művére van szüksége, hanem egy követő is ugyanúgy megteszi. Mert a követő képének is van stílusa. Ebből következett az, hogy olyan művészettörténetet akartak írni, és ez többé-kevésbé Riegelre is igaz, de ezt mondjuk ilyen szlogenszerűen Wölflin fogalmazta meg, úgy nevezte ezt, hogy Kunstgeschichte ohne Namen, szó szerint nevek nélküli művészettörténet. Nevek nélküli művészettörténet. Művészettörténet, amiben az alkotók, a személyek, a személyes sztorik, a személyekhez kötődő mindenféle értékképzetek, a zseni, a nagymester, a kismester, a másod vagy harmadrendű, követő vagy tanítvány szempontjai mind nem számítanak. Nem tudom, hogy világosan érzékelhető-e, hogy ez a program, hogy Kunstgeschichte ohne Namen, nevet nélkül művészettörténet, ez kontradiktatorikusan ellentétes azzal a fajta művészet felfogással, amelyik a stíluskritikát és a művész életrajzírást jellemezte. Ahol épp ellenkezdek, ahol a nevek voltak a legnagyobb becsben tartva, és épp az volt a fő kérdés, hogy az híres zseni, híres kezéhez X vagy Z mű milyen mértékig köthető, hozzá attribuálható, vagy tőled ez attribuálható-e. A nevek nélküli művészettörténet eszménye nem a nevekre figyel, nem az alkotó individuumokra figyel, hanem a stílusok képleteire figyel. És mivel stílusképlete mindennek van, amelyiknek van stílusa, ezért az a törekszik, hogy ezt a képletet határozza meg a lehető legpontosabban. Átírható-e a műtárgyak végtelen heterogenitása néhány stílusalkotó tényező végtelen számú kombinációjává? Ez a kérdés. Most itt egy zárás megjegyzést hagyd tegyek. Ha emlékeznek, akkor az évelején beszéltem arról röviden, hogy a paradigmáknak az az egyik fő tulajdonságuk, hogy megkonstruálják a saját tudományos tárgyukat. Egyáltalán nem evidens, hogy mi a művészettörténet tudományának a tárgya. Hogy mivel kell foglalkoznia. Hogy mit csinál, és mi az az anyag, amellyel dolgozik. Ezt magát preparálni kell. A stílus egy ilyen preparátum. A stílus egy olyan típusú sajátossága, amelyet a műtárgyaknak, amelyet meg kell rajtuk állapítani. Ez két dolgot jelent. Az egyik, amit jelent, az, hogy minden műtárgyat le kell tudnunk írni ezeknek a stílus alkotó tényezőknek egy meghatározott képleteiként. Másrészt meg kell vizsgálnunk azt, hogy bizonyos történelmi korszakokban, bizonyos történelmi szituációkban miféle ilyen kombinációk voltak lehetségesek, és melyek nem voltak lehetségesek. Említettem az előbb, hogy Riegel muzeológus volt. Mint muzeológus természetesen alapvetően foglalkoztatta, hogy a műtárgyait, amelyekkel foglalkozik, azokat beazonosítsa. A stílus kritika és a stílus történet nem mondanak egymásnak ellent. Nem baj az, hogyha tudjuk, hogy mi az a tárgy, amit a maga saját eredetével azonosként beazonosítottuk. Megmondtuk, hogy ebből és ebből a műhelyből származik, ennek és ennek a mesternek a kezéből ekkor és ekkor készült. Ha egy műtárgyanak előállítottuk ezt az önazonos mi voltát, hogy így mondjam, ezt a tárgyilag beazonosítottuk, és sok ilyen tárgyunk van, akkor meg tudjuk tenni azt, hogy ezeket a tárgyakat csoportosítjuk, például időrendi egymás utánban. Hiszen mindegyikhez tartozik egy keletkezési időpont, akkor sorba lehet rakni, melyik a korábbi, melyik a későbbi. Időben sorba lehet őket rakni. El lehet őket rendezni egy nagy gyűjteményben földrajzilag is. mely földrajzi területhez tartoznak, azon belül milyen alközösségekhez sorolhatók. Meg lehet vizsgálni, hogy ezeknek a földrajzi területeknek, illetve alközösségeknek a stiláris képletei között milyen szignifikáns rokonságok és különbségek vannak. Tehát ha mondjuk én egy 15. század közepi szienai festményt látok, akkor az lehet valószínűleg szignifikánsan különbözni fog egy 16. század elejé umbriai festménytől. Mert földrajzilag is különbözik tőle, meg időben is különbözik tőle. A stílustörténész nagyon figyel arra, hogy ne kóvályogjon a korszakok között, és a földrajzi helyek között sem, hanem hogy tartsa őket többé-kevésbé egységesen. Tehát ha mondjuk egy 15. század közepi szienai képet akarok összevetni, akkor egy 15. századi umbriaival kell, hogy összevessem, hogy a két korszak közötti differenciát érzékeljem, stilisztikailag érzékeljem, vagy mondjuk a 15. század végi szienai műhelyeket kell megnéznem ugyanebből a szempontból. A szempontok kötöttek, a tárgyanyag földrajzilag időben beazonosíthatóan rendelkezésemre áll. Mit tudok csinálni, hogyha az összes műtárgyat leírtam ezzel a stilisztikai szempont, a kötött alkotóelemekből összeálló stilisztikai szempontrendszer alapján? Végig tudom nézni, hogy milyen szignifikáns változások vannak az egyes képletekben. Melyik kvalitások hogyan alakulnak át? Hogyan módosulnak? Van-e közöttük ilyenfajta megfelelés, vagy nincsen? Ez ott a scientista ideája a művészettörténeti stílustörténeti modelljének. Hogy a stílusok fejlődése, mozgása, az ezeknek a komponenseknek a tiszta mozgásaként, tiszta, tipikus képleteinek mozgásaként írható le, időben is földrajzilag nagyon tagoltan. Ráadásul kulturális szintek szerint is nagyon tagoltan, mert világos, hogy egy vezető udvari műhelynek a stílus minősége más, mint mondjuk egy provinciális, helyi, kismesteri szinté. Ugyanabban a korszakban, ugyanabban a földrajzi területen a stílusoknak van egy szociológiai tagolódása is, de ez még mindig tovább lehetővé teszi azt, hogy ezeket a különbségeket a stílus képletek különbségeként határozzuk meg. Most nem akarok ebbe hosszasan belemenni, mert most a mi szempontunkban itt most mellékszáll, de azért azt ennek a paradigmatikus logikának a megértéséhez tudnunk kell, hogyha egy stílustörténész szépen sorba rakta ezeket a tárgyakat egymás mellé, földrajzilag differenciáltan, leírta ezeket a képleteket, megállapította egy-egy adott korszakra, földrajzi helyre jellemzően az ilyen képleteknek az alakulását, tehát mint egy leírta a tipikus helyi stílusokat, akkor ezzel tulajdonképpen Riegelnek a tudományos fölfogása szerint csak a munkának az első felét végezte el. Csak kipreparálta az empíriát, rendelkezésünkre bocsátotta az anyagot a maga történeti alakulásában, és utána jön a következő feladat, ez megint paradigmatikusan így jelenik meg a stílustörténetben, ezt a felelős folyamatot meg is kell magyarázni. Föl kell tenni a jó történésznek azt a kérdést, miért alakult ez így. A stílustörténészek tehát leírnak stílustörténeti folyamatokat, leírnak tárgyakat képletekben, sorba rakják őket, leírják a folyamatszerű átalakulásokat a képleteknek, és ezek után megpróbálnak valamilyen magyarázatot adni arra, hogy ez a folyamat miért alakult így. Szeretném hangsúlyozni, nem minden tudományos paradigmában áll a magyarázat a középponti helyen. Az a logika, hogy preparálok egy empirikus fejlődést, és utána hozzá teszek magyarázó elveket, ez a stílustörténetre igaz. Az ikonológia például egyáltalán nem így dolgozik. Az egy másik paradigma lesz, ott másként fog fölmerülni maga, hogy mi a tárgy, meg az is, hogy kell megkonstruálni a tárgyat, és az is, hogy hogyan kell... És mit kell tulajdonképpen a kutatásnak csinálni? Mi a feladata a tudományos okoskodásnak? Nem a magyarázat például, ez egy érdekes dolog, nem a magyarázat lesz a dolga. Hogy lássák, hogy miről beszélek, azt is mondhatnánk, hogy például értelmetlenség a stílustörténettel kapcsolatban interpretációról beszélni. Egy stílustörténet sosem interpretál, nem értelmez. Mert nem a műalkotások értelmében van érdekelve. Értelmezni az egy más tudományos paradigmához tartozó feladat, majd erre is fogok a felmérképpel kapcsolatban példákat mondani, hogy hogyan történik, amikor egy ikonológus értelmez. A stílustörténész nem értelmez, a stílustörténész leír és magyaráz. Az egy érdekes dolog, hogy különböző stílus, hogy a stílustörténeti paradigmán belül aztán nagyon sokféle magyarázat lehetséges. Mert stílustörténeti magyarázat mondjuk Rigli, aki a Kunstwollen működésével magyarázta a műalkotások művészet történeti alakulását, hogy mi a Kunstwollen, most illetve engedjék meg, most nem mondjam el, mert elmondhatnám, de egy óra elmenne vele. Tehát nem a Kunstwollen. Wölflin például a látás történeteként írta le rendkívül homályosan és zavarosan, mivel magyarázza a stílusváltozásának a történetét. A látás történetével magyarázta. Ezt többen élesen vitatták. Léteznek a stílustörténetek szellemtudományi magyarázatai. Az olyan szellemtörténeti művészettörténeti írás, Max Dvorák, második bécsi iskola művészettörténeti írása, az például egy szellemtörténeti magyarázattól szolgáló stílustörténet. Tehát a paradigmatikusan ebbe a keretbe tartozik. De mondjuk a marxizmusnak a művészettörténeti írása, amely a stílusok változását mindenféle materiális okokkal, társadalmi, gazdasági, az alapokban lezajló folyamatokkal magyarázta, mert a művészetet fölépítmény jelenségnek gondolta, és a stílust egy valamiféle ilyen látszatszerű dolognak gondolta, amelyben ezek a mélyen szántó, mélyen működő okok mutatkoznak meg. Például a stílusok változását társadalom történetileg magyarázta. De mindegyiknek ugyanaz a problémája, a stílusok vannak, stílusok megállapíthatóak, stílusok változnak, és ez a változás magyarázatot igényel. Különböző féleképpen magyarázták, de ugyanaz az paradigmatikus fölép alapkérdés. Na, ebben a keretben kéne most megnéznünk, ezt írtam ide le, nem értékítéleteket kell hozni, nem műalkotásokat kell választani, jobb mű, nem jobb mű, hanem le kell írni objektíve a műtárgyak stilisztikai képletét. Állandó mércéket kell felállítani, amelyek alapján ezek a különböző helyi, nemzeti és karakterisztikus típusok egyértelműen elkülöníthetők egymással. A forma analízise, ugye ez a stílus alkotó elemek, az tulajdonképpen ez valójában a stílustörténet formalista művészettörténet. Mindig a formából indul ki, a stílus a forma sajátossága. Az, hogy mi a forma, az maga is definícióra szól, az maga is egy konstrukció. A műtárgyakból le kell vonni, le kell hántani a formális réteget, és azt elkülöníteni, mint valami önálló valamit, és önmagában vizsgálni. Ez lesz a forma történet, lesz a stílus történetnek a másik neve. És ebből aztán lehet egy-egy korszaknak a játékterét föltárni, hogy adott korszakban miféle kombinációk lehetségesek, miféle határokon belül. A művészettörténeti alapfogalmakban tulajdonképpen mércének is lehet ezeket nevezni, ezeket a paraméterek, többen paraméterek. Nem is alapfogalom, ez paraméter. Ha tudjuk, hogy mi a paraméter. Olyan változók, amelyeknek az értékei változhatnak, és amely kölcsönös függésben vannak egymással. Valójában ez nem jó, ez a nem pontos ez a matematikai metafora, de a lényeg az, hogy ez a könyv tulajdonképpen a reneszánsz és a barokk stílus világ összehasonlítását adja. Öt kategória, stílusalkotó pár, kategória pár révén, linearitás versus festőiség, sík versus mélység, zárt forma versus nyitott forma, sokszerűség versus egység, világosság versus homály. Minden reneszánsz és minden barokk kép ezeknek a paramétereknek a mentén leírható valamilyen kombinációja, öt fogalompár, vagy öt paraméter sor valamilyen kombinációjaként leírható. És akkor tulajdonképpen így írja le a Dirk Bots képét a Wölflin, illetve veti össze Wölflin a mi képünkkel, a Fermerrel. Az a lényeg, hogy ez a könyv példákat tartalmaz. Az egyik példa párja az ez, ez az összehasonlítás. Rengeteg példát hoz, több száz példa van a könyvben elszórva. Ezeket a képeket rendszeresen össze kell egymásokat hasonlítani. Emlékeznek, a múltkor meséltem, hogy Wölflin találja ki a párhuzamos diavetítést. Vagyis egymás mellé helyezni a képeket, és kizárólag abban a szempontból elemezni őket, hogy ezeknek a stílusalkotó tényezőknek a szempontjából hogyan alakulnak. Az a lényege, hogy Bootsnak a képét úgy fogja föl, mint ami egy klasszikus reneszánsz, a Boots követő képét, mint egy klasszikus reneszánsz képet, amelynek a fő tulajdonsága az, hogy lineáris, ami azt jelenti, hogy a tekintet mindenhol vonalakat és jól világosan elhatárolható körvonalakat és tárgyilag jól körülhatárolható identitásokat lát. Nincsenek olyan festőies eljárások, amelyek zavarnák a tárgyi világ leíró leírását, hogy így mondjam. Minden egyes részletet külön-külön be tudunk azonosítani, mert mindegyiket külön világos, szabatos vonalszerkezet ír körül. A reneszánsz művészete Wölfrin szerint ez a lineáris tárgyábrázolási módszer jellemző. Szemben a festőivel, amely Vermeer képére inkább jellemző, amelyben nagyon sok olyan részlet van, amit nem tudunk tárgyilag beazonosítani. Ahol a festőies értékek, a festék, illetve a fények, árnyékok játéka fölülírja a lineáris formáknak a szabatos rendjét. Valójában persze Vermeer képét összehasonlíthatnánk ebből a szempontból mondjuk egy holland kortársa, mondjuk Karel Fabriciusszal, vagy mondjuk vagy egy Delfti festőt mondjak, vagy mondjuk Rembrandttal akár, és Rembrandtnak a festészetét Vermeer festészetével összevetve megállapíthatnánk, Vermeer sokkal lineárisabb, mint Rembrandt. A Vermeeri képletben a linearitás kevésbé tűnik el, mint mondjuk a késői Rembrandt képleteiben. De Dirk Boutshoz képest, ebben az összefüggésben, egy korai reneszánsz előtthöz képest egyértelműen festői Vermeer is. És tömpen ebből a szempontból hozzá ő példának, a sík versus mélység összességében hasonlítja össze őket egymással. Ugye a tézise az, hogy a reneszánsz képek azok síkszerűen építkeznek. Minden reneszánsz kép egymás mögé rétegződő képsíkoknak a rendjében áll, tehát a figurák, mondjuk a két figura, Szent Lukács és a Madonna, akit Lukács fest, a képnek azonos síkjában helyezkednek el, a két figura mögöttük, a pamlag egy önálló síkot képez. Amögött, ez a melvéd, egy önálló síkot képez. Amögött, a táji háttér, a fákkal megint egy önálló síkot képez. A kép ilyen sík hártyákból van összekombinálva. A nézői tekintet ezeket a síkokat tudja egymástól világosan megkülönböztetni. A képnek van tere, de a tér nem mélységként tételeződik, nem a behatoló tekintet útját járja végig, hanem önálló rétegeket alkot, és ezeknek az összekötését teszi a néző feladatává. Ez egy művészi döntés. Például olyasmiként látszik, hogy mondjuk ennek a bejáratnak, hogy például a képsíkkal párhuzamosak a padlókockák, hogy az épületnek a síkjai szintén a képsíkkal párhuzamosak, a képsík maga egy sík, és a sík mögött egyenletesen elhelyezkedő vele párhuzamos síkokba rendeződik az egész ábrázolt világ. Ehhez képest a Vermeer kép a félrehajtott óriási függönnyel, a mögötte erősen megvilágított hátsó fallal, a szemben lévő falnak a síkjának a reneszánszéhoz képest alárendelt szerepével, egy sokkal dinamikusabb térbeli kompozíciót tesz lehetővé. A két kép közötti stilisztikai különbséget ennek a paraméternek a mentén világosan le lehet írni. De ugyanez érvényes a motivumok sokszerűsége és egysége tekintetében. Például azt mondja Wölfrin, hogy a reneszánsz az a sokszerű egységet szereti. Tehát sok elemből, sok apró elemből, sok részletből összetevődő, tagolt, elkülönülő elemekből összeálló egység. A barokk szereti az egységes egységet, a nagy lapidáris, összefolyó, összeolvadó, összedolgozódó formáknak az egységét. Egy másfajta hangsúlyt ad a látványnak, másfajta összefolyó jellegűvé teszi a látványt. Nem részletekre, hanem nagy, akkordikus összehangzásokra játszik rá. És így tovább, és így tovább. Következő alkalommal még ezt befejezném a Wölfrint, és szeretnék rátérni tulajdonképpen arra, hogy nézzük már meg egyszer ezt a Vermeer képet, egy kicsit közelebbről is, már annyit beszéltünk róla, de még mindig meg sem néztük tulajdonképpen, hogy mi van rajta egyáltalán. Jövő héten akkor befejezném meg ezt a Wölfrint, és utána megjavaslom, hogy nézzük meg a képet is.
Nem tudom, ez a Stop, de kérdez meg.
Elhangzott Rádióegyetem, Heinrich Wölflin és a stílustörténet. Rényi András, bevezetés a művészettörténetbe. Az ELTE BTK-n 2010. március 18-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.